Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ma a legfontosabb kérdéssel, amire Jézus azt mondta, hogy ezért az óráért jött a világra, ez volt a földi küldetésének a legfontosabb része, az ő megváltói áldozata, tehát a mai alkalommal ezzel foglalkozzunk. Meg, hogy rögtön fölvessem az első kérdést, tulajdonképpen mi állal is halt meg Jézus Krisztus? Mi volt az ő halálának a legvégső oka? Ja, nagyon sok ember úgy gondolkozik Jézus haláláról, hogy Jézus valahogyan hát az akkori emberek gonoszságának, az akkori politikai viszonyok ádáz voltának esett áldozatul. És sokan úgy állítják be ezt a kérdést, hogy ha esetleg később jött volna el, vagy egy civilizáltabb világban, akkor nem ezt tették volna vele, hogy kigúnyolják, hogy leköbdössék, hogy a rabszolgák halálához hasonló kivégzési móddal keresztre feszítsék. Szóval az emberi világban eléggé elterjedt ez, hogy talán a régi emberek ostobasága, gonoszsága, talán éppen a zsidó nép különleges volta miatt történt ez. Amiből persze egy szó sem igaz, mert a földön az emberek sajnos mindig ugyanolyanok, és a zsidó vallási vezetőkön kívül még Poncius Pilátus is helybehagyását adta a halálhoz, és a római katonák is elvégezték a maguk dolgát. Tehát egészen biztos, hogy ez a feltételezés nem igaz. Ha Jézus bármikor jött volna el a történelemben, akár a mi történelmi időnkben szakasztott hasonló módon bántak volna vele. Szóval a másik elterjedt elképzelés, hogy Jézus annyira tiszta lény volt, annyira következetes volt a tanítása, annyira ragaszkodott az igazság alapelveihez, hogy szinte úgy kihívta maga ellen a sorsot, ahogy mondani szokás, és nagyon sok ember úgy gondolja, hogy Jézus Krisztus áldozatul esett. Áldozatul esett annak, hogy ő olyan tiszta volt, ő annyira ártatlan volt, ő annyira következetesen az igazság képviselője volt. És mondanom se kell, hogy ez sem igaz, mert Jézus halála nem véletlen volt. Jézus ezt sokszor elmondta az életében, ahogy tetszenek emlékezni rá, a sorozatunk elején foglalkoztunk a Nikodémussal való beszélgetéssel, és itt Jeruzsálemben néhány hónappal a fellépése után mit is mondott Jézus Nikodémusnak? Hogy amiképpen felemelte Mózes az érckígyót a pusztán, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus rögtön a szolgálata kezdetén elmondta egy vallási vezetőnek, a nagy tanács tagjának, hogy amiképpen Mózes felemelte az érckígyót, aképpen kell majd az ő keresztjének, Krisztus keresztjének is felemeltetnie, tehát János evangélium a 3. fejezetében olvassuk ezt. Később erről is beszéltünk a sorozatunk keretében, amikor itt az északi galileai országrészben járt Jézus, és a tanítványainak mintegy egy évvel a jeruzsálemi kereszthalála előtt itt kezdte megjelenteni az ő végét. Máté evangélium a 16. fejezetében olvashatunk erről. Jézus tudatosan készült erre áldozatra. Tehát erre a második elterjedt véleményre azt mondhatnánk, hogy Jézus nem áldozatul esett, hanem Jézus áldozatul adta magát. Ő önként és teljes tudatával készülődött arra, hogy ezt az áldozatot meghozza, hogy ő az életét odaadja az emberért, az emberiségért. Ennyit szeretnék tehát bevezetésképp említeni arról, hogy Jézus Krisztus nem az akkori körülményeknek lett az áldozata, nem önmaga ellen kihívva a sorsot áldozatul esett, hanem a Biblia erről tesz bizonyságot, Jézus Krisztus áldozatul adta magát. És ezzel mindjárt a második kérdésünkre is szeretnék térni, mert ezek szerint Jézus Krisztus halála egy különleges halál volt, áldozati halál volt, mint az eddigiekből is kiderült. De vajon mit értsünk ezen, hogy Jézus Krisztus halála egy különleges halál volt? Jézus Krisztus nem olyan halállal halt meg, mint amilyen halállal mi halunk meg itt a földi életünk végén. Ugye Pál apostol mondja a Római Levél 6. fejezet 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Mivel mi a földön nagyon sok rosszat elkövetünk, nagyon sok hibára halmozunk, ezért a rossz következménye a halál, de tulajdonképpen Isten nem lenne igazságtalan, ha azt mondaná, hogy a végleges halál. Mert mi annyit pusztítjuk a magunk életét, meg mások életét. A bűn zsoldja a halál törvénye alapján. Isten nyugodtan mondhatná azt, hogy igen, én adok nektek emberek pár évtizedet, de a pár évtized alatt sem tisztelitek az élet törvényeit, hanem rongáljátok, pusztítjátok az életet. Tehát pár évtized után akkor véglegesen ugye a pusztulás, az osztályrészetek, a végleges elveszés. Ha Isten ezt mondana, akkor sem lenne igazságtalan, mert erre rászolgálunk. Dávid király mondja az egyik zsoltárában, hogy megszámlálnám a bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. És ez így van. Hogy nincs olyan ember, aki számtalanszor ne vétkeznék. Aki számtalanszor ne lenne szeretettelen, ismét csak ezt mondom, ne pusztítana a saját maga életét is, azzal a sok felindulással, haraggal, gyűlölettel, de a mások életét is. És Isten igazságos maradna akkor is, ha azt mondaná, hogy ember, hát adok neked életet, adok lehetőséget, hogy az életet éld, és ne a pusztulást szerest. Isten mégis ennyi hibára halmozol. Isten nem lenne igazságtalan, ha azt mondaná, hogy ha végleges elveszés az osztályrészünk, ezzel fejeződnék be az életünk. Ezzel szemben azonban Isten a megváltási tervet mire alapozta? Jézus áldozati halálát mire alapozta? Ugye azt érthetjük meg a Bibliából, hogy mindannyian meghalunk itt a földi életben, és ezt nevezi a Biblia az első halálnak, az első halál állapotának. Az első halálról a Biblia azt mondja, hogy ez a bűnnek a szükségszerű következménye, vagyis azért kell, hogy meghalljunk, mert hibákat követünk el, és ez pusztítja az élettőkénket. Az első halál a bűn természetes következménye. De másrészt ez az első halál, amelyen mindannyian át kell, hogy menjünk, ez a bűn fölötti Isten ítélet is. Ez kifejezi azt is, hogy Isten nem adhat vég nélkül életet nekünk, akik az életet ennyire pusztítjuk. De Isten a maga szeretetében és kegyelmében ezt az első halált még csak egy ideiglenes következménynek veszi, és ezután kezdődik az ítélet, a történelemnek egy bizonyos pontján már a mennyben elkezdődik az ítélet, amelyben Jézus Krisztus felmentő ítéletet adhat azoknak, akiket az ő második megjelenésekor, második eljövetelkor feltámasztat. A világ történelmének a befejezése az egyenlő az ítélet végével, a kezdeti vizsgálati ítélet végével, és egyenlő az első feltámadással, amelyben azoknak lesz részük, akik itt a földi életben szerettek volna megszabadulni a rossztól, és nem élték tovább a pusztítás életét. És erre mondja a Jelenések könyve 20. fejezete, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál. A Biblia szerint ugyanis, amikor Jézus eljön a földre, és magához veszi azokat, akiket feltámaszthatott az örök életre, folytatódik a mennyben az ítélet, ez a bizonyos ezer éves ítélet, Jelenések könyve 20. fejezete bizonysága szerint, amelyben Jézus azok fölött tart ítéletet, akiknek nem adhat örök életet. És amiután befejeződik ez az ezer éves ítélet, Jézus azoknak az életét is visszaadja. Újra föltámasztja őket, akiknek nem adhat majd örök életet. Hogy szembesüljenek az ítéletükkel, és ez lesz a második feltámadás, amely után a kárhozottak elveszik a büntetésüket, a második halált, vagyis a teljes elveszés, a teljes megsemmisülés lesz az osztályrészük. Isten az ítélet után ad örök életet az első feltámadásban, és ugyancsak ítélet után ad végleges elveszést azoknak, akik az életben nem az élet törvényei szerint tanultak meg élni. Tehát Istennél van az élet jogának visszaadása az örök életre jutottak esetében, és van az élet jogának a teljes visszavonása a kárhozottak esetében. És mint említettem, Istennél nem lett volna igazságtalan az sem, hogyha mindannyian ide jutunk. Ha mindannyian a végső elveszésre jutunk, mert erre az életben nagyon, nagyon sokszor rászolgáltunk. De Isten a maga szeretetében felfüggesztette a végleges megítélést, és Jézus Krisztusnak azért kellett eljönnie. És Jézus Krisztusnak azért kellett meghalnia itt a történelem egy adott pontján. Méghozzá nem ezzel a halállal, nem az első halállal, amellyel mindannyian meghalunk, hanem a második halállal, a kárhozat halálával. Hogy azok számára, akik itt a földön megváltoznak, ő adhasson örök életet és feltámadást, ő helyettük, ő elviseli a második halált. Nekik nem kell elviselni, akik megváltozni akartak. És noha sok bűn terheli az ő számlájukat is. De a Krisztusba vetett bizalommal és hittel, akik megváltozni akartak, és meg is jobbultak, Jézus igazság szerint támaszthatja fel őket. Igazság és jogosság szerint. Mert őnekik nem kell elviselniük a második halált azért, mert Jézus Krisztus maga elviselte helyettük. Tehát nagyon szeretném felhívni a mindannyiuk figyelmét, hogy Jézus halála nem egyszerűen egy olyan halál volt, mint amelyet mi halunk itt a földön. Ezt azért kell hangsúlyoznom, mert Jézus kereszthalálát nagyon sokszor úgy ábrázolják útmenti feszületeken, templomokban, különböző művészeti alkotásokban is, hogy egy olyan halál volt, mint minden ember halála. Ugye, és azért aztán a 20. században, amikor borzalmai történtek az emberiséggel, gázkamrák, kivégzések, akkor emberek felteszik a kérdést, hogy hát nem halt ennél sokkal borzalmasabb halált oly sok ember a modern civilizációban, mint Jézus. Hát borzalmas volt a keresztre feszítés is. Na de hát nem borzalmas, ami történt a mi századunkban, amikor embereket gyerekektől felnőttekig hogyan kínoztak meg, és tömegesen hogyan adtak át a halálnak. Hát ezért nem hasonlítható senki ember halála Jézus Krisztushoz. Mert ő neki a második halálát kellett meghalnia, ami a Biblia szerint az Istentől való teljes elhagyatottság. Isten az első halálban még ott van az emberrel, mint hogy minden ember támogat az életében, akkor is, ha lázad ellen, akkor is, hogyha tagadja az Isten létét. Az Isten ad erőt mindenkinek, hogy mondta Jézus a hegyi beszédben, esőt és napfényt küld, nem csak jókra, hanem gonoszokra egyaránt. És az Isten kegyelme, szeretete ott van egy emberrel, aki kéri őt, és segít neki meghalni úgy, hogy emberhez méltóan, hogy reménye lehessen az első feltámadásban. De Jézus Krisztusnak egy olyan halált kellett elszenvednie, amelyben Isten rajta nem segíthetett. Isten, az Atya nem vehette le Jézust a keresztfáról. Isten nem oltalmazhatta meg. Mert Jézus az emberért, az üdvözülendőkért szenvedte el azt a halált, hogy nekik ezt ne kelljen már elszenvedniük. És ezért hangzott fel ez a döbbenetes kiáltás a keresztfán, amelyet mindjárt fel is olvasnék. Máté evangéliuma csak ezt a szót jegyezze fel, de ez valami monumentálisan és megrázóan emelkedik ki Jézus 7 szava közül. Éli, éli, lamma sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert a Biblia szerint Isten soha senki embert el nem hagyott a történelemben, sem az életében, sem a halálában. Isten jótevő a gonoszokkal és a háládatlanokkal is. Isten a gonosz miatt is bánkódó, mondja a Szentírás. Isten markaiba metsz minden embert, azt is, aki lázad ellene, azt is, aki az önzés ösvényein jár. Isten soha senki embert nem hagyott el. Így mondja ezt Jób könyve, hogyha Isten valakit is elhagyott volna, ha ő az ő lelkét és lehellését visszavonná bárkitől is, az ember visszatérne a porba. Az, hogy mi élünk, hogy minden ember él, hogy tud gondolkodni, érezni, hogy tevékenykedni, ez mind az Isten erejéből lehetséges. Isten soha senkit nem hagyott el. Más kérdés, hogy az emberek erről nem vesznek tudomást. És úgy gondolják, hogy a saját erejükből élnek. Egyedül egy valakivel tette meg azt Isten, hogy elhagyta őt, amikor Jézus ártatlanul szenvedett a keresztfán, és kiáltott az Istenhez. Isten nem menthette meg őt, nem segítette meg őt. Ilyen halált soha senki nem halt a földi történelemben. És még valamit hadd tegyek hozzá. Azok sem fognak ilyen halállal halni, akik a második ítélet, tehát az 1000 éves ítélet után hallják a második halált, mert ők bűnösen és jogosan szenvedik el ezt a büntetést. Azok az emberek, akiknek Jézus nem adhat örök életet, ők jogosan térnek vissza a nem létbe, hogy mondja Abdiás könyve az Ószövetségben, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. De Jézus ártatlanul szenvedte el ezt a második halált. Tehát ez egy kifejezhetetlen borzalom és rettenet volt Jézus részéről. Ne felejtsük el, hogy Jézus úgy élt a földön, hogy soha bűnt nem követett el, tehát ő tudta, hogy mi az, hogy élet. Ő tudta értékelni az életet. Így mondja János evangéliuma, ő benne volt az élet. Ő nem játszadozott úgy Istennel, mint hogy mi emberek, hogy néha jó az Isten közelsége, néha meg magunk akarunk a magunk erejével élni, hanem Jézus hányszor és hányszor elmondta, hogy az én eledelem az, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem. Hogy én semmit sem tehetek magamtól, csak akkor, hogyha látom az atyát cselekedni. Jézus állandóan igényelte az Isten közelségét. Állandóan fohászkodott a mennyei atyához. Feljegyzik az evangéliumok, hogy Jézus kora hajnalban felkelt, és atyához imádkozott, vagy Jézus az egész éjszakát az atyával való imádságban töltötte el, vagy Jézus a csodatételei előtt fohászkodott mindig, hogy Isten adjon neki erőt, mert nem a saját erejével tette a csodákat, hanem Istentől kapott hatalommal és erővel. És ez a Jézus Krisztus, aki a földi életében egy percre nem tudott meglenni az atya nélkül, az Isten segítsége nélkül. És aki szerette az Istent, szerette az életet, aki fiatal volt, 33 éves, és aki ragaszkodott az élethez, mert tudta, hogy mi az élet, mert soha nem játszadozott az élettel, és soha rosszat nem követett el az élet ellenében. Nohát ennek a Krisztusnak a szenvedése, akit ártatlanul kellett, hogy otthagyjon az atya függni a kereszten, kiszenvedni, meghalni, ennek a Krisztusnak a szenvedése senkiéhez nem hasonlítható. Ezért mondhatjuk azt, hogy senki ember nem halt olyan halállal, mert az első halál az még egy felfüggesztése az ítéletnek. Azután még lehet az első feltámadásban részesülni. Hanem Jézus egy olyan második halállal halt, ami kifejezhetetlen még a kárhozottak vonatkozásában is. Mert ők se fognak ilyen rettenetes halállal halni, mint hogy ők joggal kerülnek majd az ítéletnek erre az elveszésére. Jézus azonban ezt ártatlanul kellett, hogy elszenvedje. Szeretném felolvasni Máté evangélium a 27. fejezetéből, a 38. verstől az 50-ig, hogy ezt a döbbenetes halált ez az evangélium hogyan hozza tudomásunkra. Akkor megfeszítettek vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felől, és a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazták őt, és fejüket hajtogatván ezt mondták. Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolkodván az írástudókkal és vénekkel egyetemben ezt mondták. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg, a latrok is ugyanazt hányták a szemére. 6 órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus mondván, éli, éli, lamma sabachthani, azaz Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, mondták, Illés hívja ez. És egy közülük azonnal odafutamodván egy szivacsot vőn, és megtöltvén ecettel és nátszára tűzvén inni adott néki. A többiek pedig ezt mondták, hagyd el, lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadta lelkét. Nem véletlen, hogy Máté evangélista csak ezt az egy szavát jegyzi fel Jézusnak. Ugye a Biblia szerint, ha összerakjuk a 4 evangéliumot, Jézus itt kijelentése volt a keresztfán. Kezdve azon, hogy atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Végezve azon, hogy atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, pontosabban fordítva az életemet. De valóban ez az 5. volt a legdrámaibb kiáltás. Isten fia, Jézus Krisztus, aki szerette az atyát, szerette az életet, távol kellett, hogy kerüljön az atyától, az atya nem menthette meg őt. Távol kellett, hogy kerüljön az élettől. Meg kellett halni egy csufondáros halállal, a rabszolgák halálával. Miért? Hogy az ember bűne végső büntetését, az ember bűne végső következményét, a végső megsemmisülést maga élje át, maga tapasztalja. Hogy az ember ezáltal élhessen, mert az emberi bűnök büntetése, az emberi bűnök következménye az ítéletet kíván. Isten úgy nem tudta felfüggeszteni az ítéletet, hogy senki nem szenvedi el azt az ítéletet. Valakinek az emberi bűnök büntetését, végső következményét el kellett viselnie. És ez volt Jézus Krisztus, akinek nem kellett volna meghalni. Amint említettem, bűnt nem követett el. Tehát ő neki sem az első halállal nem kellett volna meghalnia, még kevésbé a második halál elől, soha nem rongálta az életet. Ezért adhatta az életét Krisztus mindenkiért. Ugye a Biblia azt mondja, hogy ezért lehetett áldozati halál, ezért lehetett megváltó halál Krisztusé, ezért adhatta Krisztus az életét. Mert neki nem kellett volna meghalnia, és mégis odaadta az életét másokért. Szóval a Krisztus szeretete, hogy odaálljon a hitvány gonoszává teremtményei helyébe, és maga vegye magára a végső, a bűneik végső büntetését. Ez a krisztusi szeretet, hogy a teremtő meghal a teremtményekért, méghozzá a gonoszszá vált és értéktelenné vált teremtményekért, hogy azok megváltozzanak. Ez az, ami Jézus halálában a döbbenetes volt, a szeretetnek, a ragaszkodásnak ez a kifejeződése. Jézus kimondhatatlan és hasonlíthatatlan halálának a ténye. Ezt az embernek meg kell ismerni, ezzel az embernek, hogy szembe kell néznie, Jézus Krisztus keresztjéről gondolkozni, hogy Jézus miért is adta az életét, nem áldozatul esett ő, adta az életét váltságul sokakért, hogy az embernek ne kelljen végleg elvesznie. Jézus magára vette az emberi bűnök büntetését. Hadd tegyem fel a következő kérdést, hogy tulajdonképpen hogyan is tudta Jézus ezt vállalni? Hiszen, mint említettem, ő Isten fia volt, emberi természetben, bűnt soha nem követett el, neki meghalni nem kellett volna, teljesen ártatlan volt. És Jézus tudta előre, hogy mi vár rá. Látta előre a köbdöséseket, az ostorozásokat, látta előre a keresztutat, a kereszthalált. Jézus mindezt tudta, hogyan tud vállalni ártatlanul. Ugye ismerjük az életből ezt a tapasztalatot, hogy mi akkor is nehezen szenvedünk, ha jogosan szenvedünk. Ha valami hibát elkövetve, annak a következményeit el kell, hogy szenvedjük. Na de az, hogy mi ártatlanul belekeveredjünk bármibe is. És ha valamiben nem voltunk hibásak, vétkesek, és azért bennünket érjen a büntetés, hát szint úgy berzenkedik ez ellen minden idegszálunk, és úgy ágál ez ellen minden sejtünk, hogy hát ártatlanul. Hát viselje az a szenvedést és a büntetést, aki felelős, aki elkövette a rosszat. Szeretném önök elé tárni azt, hogy Jézus golgotai áldozata, halála nem érthető meg Jézus Getsemáné kertbeli küzdelme nélkül. A világ sorsa, mondja ez a szerző, akinek a könyvét mindig is figyelmükbe ajánlottam, Ellen White-nak a Jézus élete című műve, amelyből én is a legtöbbet merítettem sorozatunk keretén belül. A világ sorsa, mondja ez a szerző, a Getsemáné kertben függött Jézus Krisztuson. Mert hogy Jézus Krisztus elhagyta az utolsó vacsora termét, és Júdás sorsával kapcsolatban felelevenítettük ezeket a részleteket, és Zsoltárt énekelve örömmel hagyták el Jeruzsálem belvárosát, és mentek ki a Kédron partján kívülre, mutatom itt a térképünkön, hogy itt van az Olajfák hegye és a Getsemáné kert, és Jeruzsálem belvárosából Zsoltárt énekelve mentek ki, és Jézus a búcsú beszédeit mondta az apostoloknak János 14., 15., 16. fejezetében a legcsodálatosabb ígéreteket mondta a követőinek. Utána Jézus főpapi imája hangzott el János 17. fejezete szerint itt az Olajfák hegyének a tövében, és utána, ahogy itt az Olajfák hegyén beérkeznek a Getsemáné nevű majorba, Jézus magatartása hirtelen megváltozik. Márk evangéliuma 14. fejezetéből szeretném ezt felidézni a 32. verstől, hogy Jézus Krisztus magatartása szinte érthetetlenül hirtelen megváltozik. Márk 14. fejezet 32. versétől. És mentek ama helyre, melynek Getsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, míg imádkozom. És maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És mondta nékik, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén a földre esett, és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Soha ilyet Jézusról nem olvashatunk az evangéliumokban, hogy ő rettegett és gyötrődött. Ugye elolvashatjuk a négy evangéliumot, nagyon figyelmesen mindent szóról szóra végig követhetünk bennük, de ilyesmit, hogy Jézus rettegett és gyötrődött, ilyet sehol nem olvasunk. Miért szerzünk most mégis erről tudomást, hogy amikor megérkezik a Getsemáné kertbe, Jézus kezd rettegni és gyötrődni, és azt mondja, hogy igen, szomorú, felettébb szomorú az én lelkem, mint halálig. Kedves hallgatók, ennek a Getsemáné kertbeli küzdelemnek a megértése, ez bátran mondhatnám, hogy ez a Biblia megértésével ér föl. Aki ezt nem érti, az egész Bibliát nem érti. Mert itt a Gecsemáné kertben érezhetjük, láthatjuk azt, hogy Jézus Krisztusra most hárul át az emberiség bűnterhe. Most kezdődik az, hogy Jézus magára veszi a világ bűneit. Most kezdődik az, hogy Jézus tudatosan megy elébe az eseményeknek, hogy ő nem utasítja el az emberek kárhoztató ítéletét, hogy ő vállalja a kereszthalált. Most helyeződik Jézusra a bűnteher. Most vonul vissza az atya. Utoljára jön még egy angyal a Gecsemáné kertben, de csak azért, hogy megerősítse a pohárban, hogy azt a keserű poharat, tehát a kereszthalál a jelképes kifejezés, ezt ki kell innia, de azután Isten látható módon visszavonul az eseményektől, és Jézus nem segítheti meg. Kérem, gondolkozzunk el ezen, hogy az ember, az emberiség mióta ismeri a félelmet, a rettegést és a gyötrődést. Mit mond erről a Szentírás? Mert hogyha Jézusról azt mondja, hogy kezdett rettegni és gyötrődni, akkor föltétlenül fel kell, hogy vessük ezt a kérdést. Jézus azért nem félt soha az életében, mert ő mindig együtt volt az atyával, mert soha bűn az atya és közébe nem ékelődött, mert ő soha bűnnel nem azonosult. Hát mióta ismeri az emberiség a félelmet, a rettegést? Ugye a Biblia szerint azóta, mióta az első emberpár beengedte a világba a rosszat, a gonoszt, Sátánt. Ha kinyitjuk a Bibliánkat, mindjárt a Mózes első könyve 3. fejezetében megtaláljuk azt, hogy az ember mikor kezdett félni. A 3. fejezet 10. versében, amikor Ádám így felel Istennek, szavadat hallottam a kertben, és megfélem lettem. Igen, az ember azóta retteg és gyötrődik, azóta ismerjük a félelmet, mióta itt van a világban a rossz, a bűn. Ha nem lenne a világban rossz bűn, ennyi sok baj, szenvedés, akkor nem kellene félnünk, rettegnünk és gyötrődnünk. Jézus tehát miért? Miért rettegett és gyötrődött? Mert Jézus érezte, hogy a világ bűnterhe. Ez a titokzatos helyettesítés, hogy a mi bűneinket Isten az ő vállára helyezi. Ő neki kell meghalni azért a második halál halálával, amiért nekünk kellett volna meghalnunk mindannyiunknak. Ez itt a Gecsemáné kertben helyeződik Jézusnak a lelkére, szívére, és ezért retteg és gyötrődik, mert Jézus fél attól, hogy ez a bűnteher elválasztja az Istentől. Fél attól, hogy ő valami rosszat fog tenni, hogy Istentől távol kerül. Fél attól, hogy az emberi természete vagy kikéri magának, és elkövet valami rosszat. És Jézus ezért imádkozik. Először az imájában megszólal az emberi természete, atyám, abba atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ugye, mit kér itt Jézus, hogy miért kell nekem meghalnom? Miért kell nekem ártatlanul mások vétkeiért meghalnom? Miért kell nekem távolra kerülnöm az életadó atyától? Miért kell nekem a keresztfán befejezni az életemet? És Jézus kéri az atyát, nincs más megoldás az ember megváltására, az emberiség megmentésére. Atyám, ha lehetséges, minden lehetséges néked, múljék el tőlem ez a pohár. De ezt Jézus ugyanúgy tudja, hogy másként megváltani nem lehet az embert. Erre rá fogok térni az előadásnak a következő pontjában, hogy másként miért nem lehetett megváltani, megszabadítani az embert. Most azonban azt lássuk, hogy Jézus emberi énje próbálja visszatartani őt a szenvedéstől és a kereszthaláltól. De Jézus azért megy el a tanítványokhoz háromszor, hogy együttérzést kérjen tőlük, mert nagyon sokat jelentett volna Jézusnak az együttérzés. Kinek nem jelent sokat, ha nem tud a másik ember rajtunk segíteni akkor is, hogy részvétet érez a sorsunk iránt. De a tanítványokban se volt meg ez a részvét. Aztán visszament Jézus még, és mindig alulva talált őket, hallotta már a léptek zaját, hogy jön az egyik tanítvány, aki elárulja. Micsoda lelki teher nehezedett Jézus. Azt tettem fel ezt ugye a kezdet-kezdetén a kérdés, hogyan is tudta Jézus ezt az áldozatát vállalni? Ártatlanul. Úgyhogy a saját követői, a saját tanítványai, akiknek az örök életéért hozta meg ezt az áldozatot, ott hagyták cserben. Azt mondja Lukács evangélista, egy kőhajításnyira voltak tőle. Látták, hogy vérrel verítékezik, látták, hogy megfeszül a küzdelemben, hogy ne adja meg magát az emberi természetének. Mégsem tudtak vele együtt imádkozni. És Jézus Krisztus ki tudta mondani az imádsága végén, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Jézus Krisztus hitáltal győzött a Gecsemáné kertben. Ha Jézus nem győzi le az emberi természetének a visszahúzó erejét, akkor nincs megváltás. Mert ha Jézus megosztottan megy az eseményekkel, ugye az isteni lényével akarja a megváltást, de az emberi lényével berzenkedik ellene, akkor biztos, hogy egy-egy bűnt ki tudott volna belőle csikarni a gonosz. Akkor, amikor testileg legyengítve, borzalmas szenvedések között csúfolták, és szinte kényszerítették arra, hogy valami rosszat tegyen. Jézus egy halvány árnyalattal sem ment a rossz területére. És ez a Getsemáné kertbeli győzelmének az eredménye, hogy ő soha rosszat nem követett el, hogy többször mondja a Biblia, hogy szájában sem találtatott álnokság. Nem csak a cselekedeteiben, de a szájában, a gondolataiban sem. Az üldözőiért is imádkozott. Az őt megvetőkért is fohászkodott, és kérte azt Istentől, hogy bocsássa meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. A jobblatornak is ígéretet adott, Máriáról, az édesanyjáról is gondoskodott. Tehát Jézus Krisztus beteljesítette azt, ami a küldetésének az értelme volt, hogy megmutatta, hogy a szeretet minden körülmények között diadalt arat, hogy nem az én központuság, hanem a másokért élés, hogy még a keresztfán is másokra gondol. Jézus hatalmasan győzött. De ennek a forrása a Getsemáné kertbeli győzelme volt. Ha Jézus itt nem győzi le az emberi természetét, ha megelégszik azzal, hogy ő lélekben kész, ahogy mondta a tanítványoknak, hogy ti is készek vagytok lélekben, de a test erőtelen. Ez egy nagy törvényszerűség, amit Jézus mint küzdelmet megvívott. Nem elég, hogyha készségesek vagyunk a jóra, de le kell győznünk teljesen azt a rossz emberi természetet. Jézus erre is példát adott a Getsemáné kertben, és ezért tudott ő győzni. Ezért tudott ő győzni olyan körülmények között is, amelyek emberileg mindannyiunkat arra predesztinálnának, hogy valami rosszat csak kövessünk el, hiszen a gúnyolást, a sértést, a megaláztatást ki tudja eltűrni nyugodtan, higgadtan és épp ésszel. Kedves hallgatók, hadd térjek a következő kérdésünkre, tulajdonképpen a legnagyobb kérdésre, hogy Jézus Krisztus, hogyha láttuk, hogy nem közönséges emberi halállal halt, hanem a második halál halálával. Ha láttuk azt, hogy áldozati halála volt, tehát hogy ő az életét adta cserébe az emberért, azokért, akik meg akarnak változni, helyettük a bűneik végső következményét ő elszenvedte a keresztfán. Ha láttuk azt, hogy Jézus hogyan szánta rá erre magát, hogy ez milyen küzdelmébe került, hogy ne úgy gondolkozzunk Krisztusról, hogy olyan könnyen élt, hát ő tudta előre, és ő meghozta ezt az áldozatot, mint egy átsétált ugye a színpadon, ne így gondolkozzunk Jézusról. Jézus Isten fia volt, de ember fia is volt. Neki le kellett győzni az emberi természetét vérverítékes küzdelemben, hogy meghozhassa ezt az áldozatot. De most tegyük fel a következő, a negyedik kérdést. De hát miért kellett meghalni a Krisztusnak? Nem volt más lehetséges mód az Isten részéről? Mit ért ezen a Biblia, hogy az ember csak egy módon lehet megváltani? Mégpedig úgy lehet megváltani az embert, hogy az Isten hal meg a bűnei miatt. Vagy az első pillantás, hogyha ezt végig tetszenek majd gondolni, és mindenkit bátorítanék arra, hogy ezeket a kérdéseket a Biblia fényében olyan világosan, olyan egyértelműen végig lehet gondolni. Ha valaki végig gondolja, eljuthat egy ilyen meglátása is, hogy hát Isten egy ilyen jogi helyettesítést alkalmazott, mint egy fiskális, hogy ne az ember halljon meg egy végleges halállal, hogy adok helyette egy kezest, egy áldozatot, hogy ő elszenvedje annak a halálnak a következményét, és így a jogi rendezéssel. Ne az embernek kelljen meghalni, ez csak egy ilyen jogi rendezés volt Jézusnak a halála. Nem, hanem most itt a negyedik pontnál kell rátérnem arra, hogy ez egy erkölcsi rendezés is volt. És mit értünk ezen? Tehát azt szeretném önök elé tárni, hogy a Biblia használ egy rendkívül egyszerű szót, és ez a váltság. Jézus is azt mondja, hogy megváltó. Mi is a váltság vagy a megváltás? Nagyon egyszerűen végig lehet ezt gondolni, hiszen ez a szó az ókori világnak egy elterjedt kifejezése volt. Ugye az ókori világban voltak rabszolgatartók. Rabszolgatartó társadalom volt. Voltak nekik rabszolgáik, és hogyan tudtak a rabszolgák szabaddá válni? Ha valaki lefizetett értük egy váltságdíjat, egy jókora összeget, amiért ez a rabszolgatartó szabadon bocsátotta a rabszolgát, aki szabadulni akart a fogságából, és volt egy kezes, volt egy gazdag ember, aki a váltságdíjat letette az asztalra. És ami megtörtént a történelemben, és anyagi, tárgyi értelemben, A Biblia ezeket az összefüggéseket használja lelki erkölcsi értelemben minden egyes emberre. A Biblia szerint minden egyes embernek van egy rabszolgatartója. Hogy kell ezt értenünk? Pál a Zsidók írt levél második fejezetében fejtegeti ezt. Azt mondja ott az apostol, hogy hát az ördög, sátán minden embert bele tud vinni a rosszba. Ugye minden emberrel el tudja érni azt, hogy sok rosszat elkövessen az életében. Ugye ez a rabszolgatartó, aki belevisz bennünket a rosszba, és amikor mi elkövettük a hibákat, akkor újjal mutat ránk, hogy íme, ez az ember az enyém, hát nem Isten törvényei szerint akar járni, hanem az én önző logikámat követi. Ez a rabszolgatartó sátán nem akar lemondani rólunk. Mert ő neki az jelenti a dicsőségét, ha minden embert bele tud vinni a rosszba, és ebbe semmelyikünk se kivétel, és ha minden embert meg tud tartani a rosszban. Ő nem enged, nem akarja szabadon engedni az embert. Beleviszi az önzésbe, és tartósítani akarja az életében azt, hogy önző maradjon. Tehát az, ami megvolt a fizikai világban, hogy a rabszolgatartó lemondott a rabszolgáról, ha megkapta a nagy summát, ez az erkölcsi világban már nem érvényes, mert sátán nem akar lemondani egyetlen egy emberről sem. Ugye ismerjük a Bibliának egy ismert nagy könyvét, a Jób könyvét. Hogy kezdődik a Jób könyve? Hogy sátán megy a mennybe az Istenhez, és vádolja Jóbot, és azt mondja, hogy hát persze, hogy ő hisz benned, hát azért, mert gazdag ember azért. Hát könnyű úgy hinni, hogyha valakinek mindene megvan. Vedd el tőle a gazdagságát, már nem fog benned hinni. Isten megengedi, hogy sátán elvegye tőle ugye a vagyonát, de Jób továbbra is hisz az Istenbe. Akkor megint arcátlanul megy sátán, követeli magának Jóbot, azt mondja, hogy hát bőrt bőrért, hát az ember mindent odaad az ő egészségért, vedd el az egészségét. Ugye, mert az emberek így szoktak nyilatkozni, hogy legfőbb dolog az egészség, ugye? Hát ha valakinek nem lesz egészsége, majd akkor megtagadja az Istent, és ez be is jön az életbe sokszor. És elveszi Jobbnak az egészségét, de Jobb továbbra is hűséges marad az Istenhez. Tehát a Jobb könyvének az első, második fejezete is bemutatja, hogy itt milyen rabszolgatartóról van szó. Még azokra is igény tart, akik már kiszabadultak a fogságából, de rámutathat, hogy az életükben ők is sok rosszat elkövettek, és kétségbe vonja az indítékaik őszinteségét. Jobbra is azt mondja, hát igen, mert gazdag, mert egészséges, azért hívő. Tehát itt az erkölcsi világban, mondja a Szentírás, egy olyan rabszolgatartóról van szó, aki nem akar lemondani róluk. De jön a még félelmetesebb és még döbbenetesebb dolog, hogy az erkölcsi világban olyan emberekről van szó, akik nem tudnak, de nem is akarnak szabadulni a rabszolga helyzetükből. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy az életük vágya az volt, hogy szabadokká váljanak. Ugye ismerünk rabszolgafeltkeléseket, egy Spartacus vagy mást, hogy sokszor az életüket kis kockára tették azért csak, hogy szabadok legyenek. De a Biblia szerint az ember megelégszik abban a helyzetében, amibe beleszületik és amibe van. Az ember nem akar jobb lenni. Az ember azt mondja, hogy hát önző vagyok, hát persze mindenki önző. És minden ember igazolja magát. Hogy már idéztem önöknek a sorozatban, van egy ilyen kifejezés a Bibliában. Minden út igaznak látszik az embernek a saját szemei előtt. Minden út igaznak látszik az embernek a saját szemei előtt. Mi tulajdonképp meg vagyunk elégedve azzal a helyzettel, amiben vagyunk. Nem akarunk, hogy nem tudunk szabadulni, az igaz. Nem tudunk szabadulni, de hogy ne is akarjunk szabadulni. Ez döbbenetes. Mert az ókori rabszolgák se tudtak szabadulni, de legalább akartak szabadulni. És akkor, hogyha mindezt végig gondoljuk, ide tettünk egy nagy kérdőjelet. Hogy lehet megszabadítani az embert? Hogy lehet megváltani az embert? Honnan indultunk ki, hogy Jézus a megváltó? De most oda jutottunk, ha végig gondoljuk a Biblia alapján a helyzetet, hogy hogyan lehet Jézus a megváltó. Hát a megváltása az embernek szinte lehetetlen. Kis időt engednék, hogy ezt mindenki végig gondolja. Mert ugye az ókori világban, mondom, a rabszolgatartó elengedte a rabszolgát, ha kapott pénzt. A rabszolga akart szabadulni, és ha megvolt a váltságdíj, a kérdés megoldódott. Volt megváltás, volt kiszabadítás. Na de ha mindezt erkölcsi értelemben végig gondoljuk, hogy van minden embernek egy nagy rabszolgatartója, aki belevisz mindannyiunkat az önzésbe, és azzal áltat bennünket, hogy ne is törekedjünk mi jobbra. És hogyha mi emberek nem tudunk, de nem is akarunk más emberek lenni, jól érezzük magunkat a rabszolgatartó fogságában, hát akkor itt hol itt a megoldás? Emberileg nincs megváltás. Emberi megváltás, emberi váltság, emberi szabadulás a mi helyzetünkből nincsen. Minden vallás ezt tanítja a Biblián kívül, hogy van. Buddhizmus ajánl különböző eszközöket, a jóga ajánl különböző módszereket. A vallások 99%-a felajánl különböző recepteket, hogy ember ezt csináld, azt csináld, és más ember lehetsz. A Biblia szerint ilyen nincs. Hanem egy megváltása lehet csak az embernek. És ezért kellett meghalni a Krisztusnak. És hogy ezt önök előtt kiemeljem, egy döntő összefüggést meg kell értenünk. Mi emberek az életben hálátlanok vagyunk. Olyan emberekkel legfőképp, akik jót tettek velünk. Mert hogy hálátlanok vagyunk olyan emberekkel, akik esetleg nem tettek velünk jót, ezen még napirendre lehetne térni. De mi olyan emberekkel is hálátlanok vagyunk, akik a szívüket, lelküket kitették értünk. Lásd például a családi nevelés. Mennyire hálátlan, mennyire visszataszító a gyerekeknek a hálátlansága. Vagy lásd az iskola. Ugye kiteszik a szívüket, lelküket a jó pedagógusok, a gyerekek, mintha mi se történnék. Szóval mi bennünk emberekben az önzésnek a legfertelmesebb vonása, hogy mi hálátlanok vagyunk, és nem tudjuk értékelni a jót, amit kapunk. Na most a megváltás az azon alapult, hogyha Jézus Krisztus eljött volna a földre, és tanította volna az embereket, csodákat tett volna nekik, a szívét, lelkét kitette volna értük. De utána elment volna a mennybe. Halál nélkül. Ez nem lenne megváltás. Miért? Jézusnak azért kellett meghalni, hogy az ember ne éljen vissza a szeretettel. Ez volt a megváltás erkölcsi indítéka. Jézus Krisztus nem csak tanította az embereket, nem csak megsegítette, nem csak éjjelét, nappalát az emberek szolgálatára fordította, nem csak csodákat tett, nem csak betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, hanem Jézus Krisztus az életét is odaadta az emberért, hogy az ember valahogy magára eszméljen, és az ember ne éljen vissza a szeretettel. Mert gondolják el itt a földön, ez az egyszerű eset, hogy valaki nekem jót tesz, de visszaélek a szeretetével, az anyám szeretetével, az apámével, a nevelőimmel, a felnőttekével. De hogyha egy valaki ezek közül egy adandó esetben az életét feláldozza érettem, akkor talán ugye elgondolkozik az ember. Ha mondjuk egy hozzám közel álló barátomtól sok jót kaptam, de az élet egy adott helyzetében, amikor arra kerül a sor, hogy egy háborús helyzetben, hogy valamikor a kettő közül egynek meg kell halni, és ő azt mondja, hogy ne te, hanem én vállalom helyetted, és ő meghal helyettem, akkor utána az ember talán elkezd gondolkodni, hogy hát talán én nem élek vissza azzal a szeretettel, ami egy olyan nagy szeretet, hogy az életét is képes volt odaadni értem. Vagyis az önzésnek ezt a vértjét, ezt a páncélját, hogy mi nem akarunk szabadulni az önzésből, csak Krisztus halála tudja átütni. Csak az az isteni szeretet tudja átütni, amiről Pál apostol azt mondja a Római Levél 5. fejezetében, hogy igaz emberért még csak meghalna valaki. De Krisztus nem igaz emberekért halt meg, hanem amikor még mi a bűneink miatt gonoszok voltunk, megrögzötten nem is akartunk szabadulni, Jézus már mindannyiunkért meghalt. Hát talán ez elgondolkoztatja az embert. Jézus ezért halt meg, hogy talán, hogyha az ember elkezd gondolkozni ezen, hogy ártatlanul az Isten miért halt meg, miért vállalt ilyen áldozatot az Isten, akkor talán az ember elkezd azon gondolkodni, hogy ha Isten létezik, én nem élek vissza a szeretetével, ami kicsúcsosodott, ami megmutatkozott abban, ennél többet nem tehetett az Isten az emberért, hogy az életét adta érte. Jegyezzük jól meg az összefüggést. Csak úgy lehet az embert kiszabadítani az elveszett helyzetéből, hogyha valaki egy olyan szeretetet mutat meg az embernek, amelynek hatására az ember most már akar szabadulni. Valami olyan hatalmas szeretetet kellett, hogy megmutasson az Isten, hogy én meghalok érted ember, aki te ide akarsz tartozni, Sátánhoz, az önzéshez. És én, az Isten, meghalok érted, hogy te ne ide tartozzál, hanem megváltozzál a saját javad érdekében, ne az önzés életét folytassad, hanem az önzetlen szeretet életét, ami magadnak is javadra válik, másoknak is. Én ezért az Isten az életemet nem kímélem. Ezért mondhatjuk azt, hogy a megváltás a Bibliában nem csak egy jogi rendezés. Megváltás egy erkölcsi rendezés. Mert Jézus Krisztus már itt a földön meg akarja váltani az embert a rosszból. Nem csak arról van szó, hogy Jézus itt az ítélet nyomán akarja mentesíteni ezeket az embereket, hogy ne kelljen elszenvedniük a második halált. Erről is szó van. De arról is, hogy aki itt a földön megismeri az Isten szeretetét, hogy Jézus mit vállalt az emberért, és föleszmél, és azt mondja, hogy igen, én szabadulni akarok, és kinyújtom a kezemet, hogy szabadulni akarok, akkor az Isten segítségével lehet már itt a földön szabadulni az önzésből, meg lehet változni. Amit Jézus így mondott Nikodémusnak, újjá lehet születni, és újjá kell születni. Mert aki egy ilyen nagy szeretet hatására nem születik újjá, az elveszett ember. Aki Jézus keresztjét és Golgotai áldozatát nem érti meg, nem csak az elméjével, de a szívével is, és nem kötelezi el magát egy viszont szeretetre az iránt, aki őt annyira szerette, hogy az életét adta érte, az elveszett ember. Mert hálátlanok vagyunk. De hogyha valaki az életét is odaadja értünk, sőt az Isten életét odaadja értünk, és hálátlanok maradunk, akkor nem lehet mit kezdeni az emberrel. Kedves hallgatók, hogy Jézus Krisztus ezért mit szenvedett el, egy amerikai orvosi bizottság jelentése az ókori keresztre feszítésekről és a kereszthaláról, és ebből engedjék meg, hogy felolvassak néhány részletet, hogy ott álljon előttünk, hogy Jézus mit szenvedett el, hogy az ember ne éljen vissza a szeretettel. Ezt mondja tehát a kivégzésről ez az orvosi társaság, amelynek a tanulmányát közli az Orvosi Hetilap 1987-es száma. Minden római kivégzés törvényes bevezetése rendszerint korbácsolással történt. Ugye mi ezt olvassuk a Bibliában, hogy Jézust megkorbácsolták. Ugye ének idején, hogy a főtanács megvárja a reggelt, mert csak akkor volt törvényes az elítélés, mert éjszaka nem lehetett törvénykezni, ez alapvető bírósági jog volt, hogy megvárják a reggel, valamivel el kellett ütni az időt, hát átadták a katonáknak Jézust, és akkor ott leköpdösték, megkorbácsolták, kigúnyolták, bekötötték a szemét, és leköpve azt mondták neki, hát most profétáld meg, hogy ki volt, aki leköpött. Utána Pilátus is többször megkorbácsoltatta Jézus, és mi ezt csak olvassuk, hogy megkorbácsolták. Ugye mi nekünk ez fel se tűnik, mert szerencsére mi soha nem kaptunk talán az életbe korbácsütést, és nem tudjuk elképzelni se, hogy micsoda. A szokásos eszköz a rövid korbács, a flagrum volt, amely több bőrszíjból állt, a szíjakra pedig vasgolyókat vagy hegyes birkacson darabkákat kötöztek. Tehát ez a megkorbácsolás abból állt, hogy akit megkorbácsoltak, úgy felhasították a bőrét ezekkel a vasgolyókkal és birkacson darabokkal, hogy Jézus szinte már a halál közelébe került a vérveszteség és a bőrének a felzúzódása által. A zsidó törvények legfeljebb 39 ütést engedtek meg, de nem kevés. A római törvények ilyen limitet, ilyen határt nem ismertek. A korbácsolás súlyossága az azt végrehajtó katonától, a liktortól függött, eredménye az áldozat legyengítése, kollapszusza, vagy akár halála is lehetett. Tehát korbácsolással halálra is tudtak zúzni embereket. Orvosi szempontból a korbácsolás a vázizomra kiterjedő, igen fájdalmas, tekintélyes vérveszteséggel járó, lacerált sebzéseket okozott, következményes sok állapottal. Tehát ez lelkileg is magánkívüli állapotba helyezte az embert. A vérvesztés mértéke megszabta azt, hogy meddig élt az áldozat a kereszten. Jézust a források szerint súlyosan megkorbácsolták, így állapota a keresztre feszítés előtt mindenképpen rossz, de lehetséges, hogy kritikus volt. És ez a Jézus Krisztus ilyen testi kínok között, amiket elszenvedett, lelkileg ennyire magasrendű magatartást tudott tanúsítani, és ennyire szerette az embert, hogy ő nem számolt semmivel, ő nem azt számolt, hogy ő mit kap, hanem csak az állt előtte, hogyha ő nem hozza meg az áldozatát, ha ő nem vállalja a helyettesítést az ember helyett, akkor az ember, minden ember örökre elveszett. Mert egy ember se fog észhez kapni, mert az ember visszaél a szeretettel, mert az ember zsebre vágja, hogy úgy mondjam azt, hogy kap életet, egészséget, erőt, többel nem törődik. Így is Krisztus halála mellett sem törődik, oly sok ember. Egyetlen egy mód van az ember megmentésére, hogy talán erre, hogy én ezt vállalom ért, hogy minden elképzelhető kint vállalhatok, és nem csak testi kint. Jézusnál a testi kínoknál is borzalmasabb volt a lelki kín. Jézus nem a testi kínjai ölték meg. Ugye olvastam, hogy hogy korbácsolták meg, egy ilyen megkorbácsolás után gyorsan meg lehetett halni. De feljegyzik az ókori krónikák, hogy sok keresztre feszítést 3 és 4 napig is bírtak a keresztre feszítettek. Jézus meg pár óra leforgás alatt meghalt. Miért? Miért halt meg Jézus olyan gyorsan, hogy a latroknak később össze kellett törni a lábszárcsontját, mert ők nem haltak meg, már pedig közeledett a húsvét ünnepe, lement a nap, és akkor a keresztván senki nem maradhatott. Miért halt meg Jézus ilyen gyorsan? Nem elsősorban a testi kínjai miatt, bár azok is borzalmasok voltak, elviselhetetlenek voltak, bármelyikünkből kicsikartak volna egy-egy dühös szót vagy szitkot, hanem Jézus a lelki kínok miatt halt meg, hogy Isten közelségét nem érezhette. Én Istenem, miért hagytál el engem? Szinte kifejezhetetlen a jézusi szeretet, hogy szinte nem lehet megmondani, hogy mi ez. Hogy Jézus az Istentől való távolságot is vállalta azért, hogy az elbukott teremtményein segítsen. Szinte nem lehet kifejezni ezt a szeretetet. Jézus az élettől, az Istentől való távolságot is átélte, vállalta, csak hogy az emberben megmozduljon az a vért, az a kő, az önzés páncélja, és az ember akarjon szabadulni. Egyetlen egy kérdésünk maradt hátra, Jézus feltámadása. Hogyan is érthetjük meg Jézus feltámadását? Érthető ez egyáltalán? Nagyon sok emberrel találkozom, akik azt mondják, hogy Jézus erkölcsi lénye vonzó a számukra, de a feltámadásával nem tudnak mit kezdeni. Ez olyan csodás, hihetetlen esemény, hogy ezt ők nem tudják elfogadni. Szeretném itt nagyon egyszerűen bemutatni önöknek, hogy miért volt szükségszerű Jézus feltámadása. Mert igen, ez csoda volt, ez Isten hatalmának a megnyilatkozása volt. De ez erkölcsileg egy szükségszerű és igazságos út volt, hogy Jézus visszakapja az életet. Miért? Mert, mint említettem, Jézus Krisztus nem követett el bűnt. Ő nem a saját bűneiért halt meg. Ő magára vette az addig élt és azután élt emberek bűneit. És azért viselte el nem az első halált, hanem a másodikat. Az Istentől való elfordulás tapasztalatát kellett megízlelnie. Az Isten elfordulásának a tapasztalatát kellett megízlelnie. De Jézus nem a saját bűnei miatt halt meg. És a 16. Zsoltárban ezt Isten előre megmondotta, hogy nem engedem, hogy az én szentem rothadást lásson. Miért? Mert aki nem a saját bűnei miatt halt meg, az nem jogos, hogy a bűn miatt a halál fogságában legyen. Jézusnak ezért kellett feltámadnia. Sőt, akik bűnt elkövetnek az életükben emberek, de szembefordulnak a bűnnel, nem azonosulnak a bűnnel, és legyőzni akarják a bűnt, és le is győzik, azokat is Jézus az ítéletben, a vizsgálati ítéletben felmenti a végleges halál hatálya alól, és az első feltámadással örök életet adhat nekik. Tehát Jézus halála maga is szükségszerű volt, mert nem a saját bűnei miatt halt meg, tehát ránézve igazságtalan lett volna, hogy a sírfogságában maradjon. De Jézus feltámadása magába foglalja az igaz emberek feltámadását, akik szembefordultak a rosszal, akik nem azonosultak a bűneikkel. És a Jézus feltámadása az ő feltámadásuknak is az ígérete. Ezért alapvető dolog megérteni Jézus feltámadását. Tehát ez nem pusztán az isteni hatalom megnyilatkozása, az is, de Isten mindig csak akkor nyúl a hatalmához, ha valami erkölcsileg teljesen kitisztázott. Ne úgy gondoljuk el, hogy Jézust Isten feltámasztotta, Jézus ugye nyugodott a sír fogságában péntek, szombat, teljes nap, vasárnap hajnalban, tehát 3 megkezdett napig. Ezzel is közösséget vállalt minden emberrel, mert a Biblia azt mondja, hogy a mi halálunk is alvás. Hogyha itt van a történelem, és itt ér véget, és meghal valaki, az nem fogja tudni azt, hogy amikor elkezdődik az ítélet, és itt feltámasztja Krisztus, nem fogja tudni, hogy hány ezer évvel telt el a halála és a feltámadása között, mert azt egy pillanatnak érzi. Ezt mondta erre Luther Márton, hogy egy jó szűk percnek érzi. Mert meghalt itt a történelemben, az alvás öntudatlan állapotába került, Isten elkezdi, Krisztus elkezdi az ítéletet, az ítéletben igazzá nyilvánítja, eljön másodszor, és feltámasztja az igazakat halottaikból, és ezek az emberek semmit nem éreznek a közbülső időről. Jézus ugyanezt vállalta a 3 napi sírban nyugodásával, és ugyanígy osztozott az emberek halálában. De hogy utána Isten feltámasztotta, az nem elsősorban a hatalom csodája, hanem az erkölcsnek, az igazságnak a csodája. Mert az, aki nem követett el bűnt, annál igazságtalan lett volna az, hogy a sírfogságába maradjon. És Jézus halála és feltámadása minden ember feltámadásának a zálogát magába foglalja. Így mondja ez Pál az első korintusi levél 15. fejezetében, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Jézus Krisztusban, minden teremtménynél nyomorultabbak vagyunk. Mert Jézus nem csak azért jött el a földre, nem csak azért halt meg, hogy itt a földön megváltoztassa az életünket. Ez is hatalmas dolog. Hanem Jézus azért is meghalt, hogy a végső ítéletben kárhoztatást ne kelljen szenvednünk, és az örök életre juthasson az ember feltámadás útján.